Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. És különösen azért vagyunk hálásak, hogy a te szavad élő és ható, és kész és képes megvizsgálni a szíveket, kész és képes megvizsgálni ma mindenkit. És Urunk, így könyörgünk azért, hogy valóban szólj hozzánk, hogy váljon élővé és hatóvá számunkra a te szavad, hogy megítéljen bennünket, megítélje bennünk mindazt, ami előtted nem kedves. Urunk, olyan jó lenne, hogyha az ige hirdetés felhevíteni a mi szívünket. Olyan jó lenne megtapasztalni azt, amit pünköstkor átéltek a tanítványok, amikor a prédikáció hatására emberi szívek törtek meg, emberi lábak rogytak össze, hajtottak térdet előtted. Olyan jó lenne átélni és megtapasztalni ezt a pünkösdi jelenetet, mint amit a történelem folyamán oly sokszor lehetett látni, hogy emberi életek hogyan változnak meg. Urunk, így kérjük, hogy jöjj, kopogtass a szívek ajtaján, ébresz készséget, hogy megnyissák a szívüket előtted emberek, és meghallják, megértsék, és befogadják a te szavadat. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvének második fejezetében, az első 13 verset a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Jöjjünk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a pünkösdi jelenet egy részletében nyerhettünk betekintést az imént. Egy olyan csodát tapasztalhattak meg akkor az emberek, amire korábban még sosem volt példa, azonban azóta a történelemben számtalanszor tapasztalhattunk hasonlókat. Mi is történt tulajdonképpen az első pünköstkor, illetve hogyan történik ma is hasonló esemény? Erre a két kérdésre keressük a választ ezen a mai alkalmon. Jézus halála előtt utal arra, hogy neki szenvednie kell, neki emberek kezébe kell adatni, és neki meg kell halnia. De el fogja küldeni azt a valakit, akit úgy neveznek, hogy pártfogó, vigasztaló, aki nem hagyja az embereket árván, nem hagyja magányosan. Még a tanítványok sem sejtették, hogy ki lesz ez a személy, hogy kiről beszél Jézus, hogy kit fog küldeni az Atya, azonban megnyugtató volt a szívek számára, akiknek valóban erre volt szükségük. Miután Jézust keresztre feszítették, meghalt, Arimátiai József eltemette, azt olvashatjuk, hogy a harmadik napon feltámadt és emberekkel találkozott, beszélgetett. Nem tudtak igazán választ adni arra, hogy hogyan volt ez lehetséges. Csak gondoljunk bele, drága testvérek, hogyha valakit néhány nappal korábban eltemetünk, aztán pedig jön velünk az utcán, velünk szembe, meglehetősen csodálkoznánk és hülledeznénk. Valami hasonlót élhettek át a tanítványok, igazából föl se fogták és nem vették komolyan, hogy Jézus miről beszél. Föl fog támadni? Persze, hát beszéljen, tanítson. Föl se fogták, hogy tulajdonképpen miről is van ott szó. És amikor Jézus harmadnapon kijön a sírból, és találkozik emberekkel, és mutatja a sebeinek a helyét, amikor beszélget velük, amikor tanítja őket, aztán tudjuk a történetből, hogy megéhezik, amikor a tanítványokkal együtt eszik halat, akkor azok az emberek föl se fogják, hogy tulajdonképpen hogyan volt ez lehetséges. De sokan nem is gondolkodtak rajta, hanem egyszerűen örültek, hogy Jézus újra velük van, hogy élvezhették a társaságát, hallgathatták a tanítását, a bátorítást, és amit az evangélium is ír ezekről a napokról, hadd idézem Lukács evangéliumának 24. fejezetét, hogy hogyan jegyzi le Lukács, hogyan emlékszik vissza. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik Jézus. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Azt olvassuk, hogy nem mertek hinni örömükben. És csak csodálkoztak a körülötte lévők, de beteltek örömmel, hogy az, akit elveszítettek, mert meghalt, újra itt van, akit szerettek, újra látnak, és velük van. Hatalmas örömöt jelentett ez számukra, és nem tudtak ezzel az örömmel betelni. Jézus Krisztus felkészítette őket arra, hogy neki el kell majd mennie, de a tanítványok nem maradnak egyedül. Jön valaki, aki majd velük lesz, aki segít nekik, aki vezeti őket, aki elvezeti az igazságra. Aztán jött a szomorú pillanat, aminek be kellett következnie, hogy Jézus végleg elment. Elment ahhoz, akit ő küldött, elment az Atyához, felvitetett a mennybe. És rá néhány napra pedig olyan csodát tapasztalhattak meg, amivel korábban nem találkoztak. Szembesültek a Szentlélekkel, szembesültek az ő munkájával, hatalmával, erejével, olyan dolgokat élhettek át, amiről Jézus maga beszélt. A pünkösdi jelenetben nem a csodák száma és a csodák ténye áll a középpontban, hanem az, hogy emberek élete megváltozott. És ez az, ami a legfontosabb, drága testvérek, hogy emberek élete megváltozott azon a napon. Kezdjük Péterrel. Péter nem volt tanult ember, egyszerű halász volt, halászattal kereste a kenyerét. Nem tanult retorikát, nem tanult szónoklattant, nem volt teológus, de a legjobb teológustól tanult. Egy egyszerű, józan paraszti ésszel rendelkező ember volt, akinek a személyisége, habitusa meglehetősen domináns volt a tanítványi körben. Őről a jegyezték fel az írások, amikor Jézus a haláláról beszélt, hadd idézem megint Lukácsot, csak a 22. fejezetben, hogy mit ír Lukács erről a Péterről. Simon, Simon, mondja Jézus, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiát. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Ez a meggondolatlan, heves természetű, felszínes, felületes Péter lesz majd a pünkösdi jelenetnek az egyik főszereplője, majd a missziónak az egyik vezér alakja. Péter hatalmas változáson megy keresztül. Amit korábban Jézus mondott, hogy ő lesz a kőszikla, valóban az ő szolgálatára, prédikációjára épülhetett fel a misszió, és épülhetett fel az egyház. Ez a Péter a pünkösdi történetben olyan prédikációt mond el, melyen emberek százai, emberek ezrei jutnak bűnbánatra, térnek meg, vallanak meg bűnöket, és kapnak új életet. Ez a Péter őszintén beszél arról, hogy ti voltatok azok, akik bűneitekkel keresztre feszítették Jézus Krisztust, akik miatt neki kellett meghalnia, és ez a prédikáció szíven találta őket. Hadd idézem az apostolok cselekedetének második fejezetét, a pünkösdi történetnek a folytatását. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Emberek értelme és szíve nyílt meg a prédikáció hallatára, törtek össze, lett egyik pillanatról a másikra kilátástalan az életük, mert rájuk terhelődtek a bűneik, majd meghallották, majd megértették, szíven találta őket, hogy Jézus nem csupán miattuk halt meg, hanem helyettük is, ezért már nem nekik kell bűnhődniük bűneik büntetése miatt, hanem Isten elengedte az őket terhelő bűn adósságát, és megértették a kegyelem üzenetét. A bűn súlya alatt összetört emberek aztán a kegyelem vigasztaló üzenetét halva bocsánatra találtak. Aztán ezeknek az embereknek rendeződött az életük, helyükre kerültek azok a dolgok, amelyek nem voltak a helyükön. Megváltozott bennük és körülöttük minden. Bűnöket ismertek fel ezek az emberek, vallottak meg és tettek le, majd ezt életváltozást követte. Mert megmerték hozni azokat a döntéseket, amelyek a bűnökkel leszámolnak, megmerték változtatni azokat a szokásokat, amelyek helytelenek voltak az életükben. Már nem a pillanatnyi örömöknek szolgáltak, nem az élet által diktált divatnak éltek, hanem Jézus szavának engedelmeskedve változott meg az életük teljesen. Meglátták azt, hogy Jézus jelenlétének a legnagyobb akadálya a bűn jelenléte. Ez a kettő kizárja egymást. Mert Jézus jelenléte nem tűri meg, drága testvérek, a bűnt. Azonban a bűn jelenléte sem tűri meg Jézust. emberek megértették a pünkösdi prédikációban, hogy az egyikkel végleg le kell számolni. Az egyikkel végleg le kell számolni, és ők úgy döntöttek, hogy a bűnökkel szeretnének leszámolni úgy, hogy megvallják, leteszik és elhagyják. Mert addig, míg valaki a bűneiben van, és azt dédelgeti, addig Jézussal, Jézus jelenlétével számol le, és kizárja az életéből. Mert valaki vagy a bűnt, vagy Jézust zárja ki az életéből. Valaki vagy Jézusnak, vagy a bűnnek akar szolgálni. Ha valaki megvallja bűneit, újat akar kezdeni, ha le akar vele számolni, akkor teret enged Jézus jelenlétének. Drága testvérem, ha te a bűneidben vagy, ne csodálkozz, hogy nem érted Jézus Krisztust. Ne csodálkozz, hogy Jézus Krisztus nem szól hozzád. Ne csodálkozz, hogy nem érted az ő szavát, hogy nem tapasztalod meg az ő jelenlétét. Az, hogy nem érted és, távol érzed magadtól Jézus Krisztust, annak az az oka, hogy ott vannak azok a bűnök az életedben, amiknek nem kellene ott lenniük. Amik akadályok abban, hogy Jézus közel kerülhessen hozzád, hogy megértsd Jézus Krisztust. Mert a bűn jelenléte, drága testvérek, kizárja Jézus jelenlétét. És ezt értették meg azok az emberek. Péter prédikációja a lélek erejével hangzott el, mert erővel és hatalommal telt meg, és azok a szavak felhevítették az emberek szívét, és változást hoztak az emberek szívébe. És olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha alkalomról alkalomra, istentiszteletről istentiszteletre itt lennénk, és felhevülne a szívünk az ige hallatán. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha nem azt az arany középutat keresnénk. Mert tudom, hogy vannak emberek, akik a Szentírásból ezt próbálják kikeresni, hogy hogyan lehetne lavírozni. Hogyan lehetne lavírozni Jézus és a világ között. És keresik ezt az arany középutat. És hadd mondjam el, drága testvérem, hogy nincs arany középút. És lehet, hogy lerombolok benned valamit, de csak azért, hogy ne töltsd el az életedet azzal, hogy az arany középutat keresed, mert nincs. Tudjátok, a Szentírás az rendre szembesíti az embert azzal, hogy nincs arany középút. Már Mózes 5. könyvében ezt olvashatjuk, de még korábban is van erre utalás. De Mózes könyvében egyértelműen beszél Isten arról, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. De Illés a Kármel hegyén, amikor ott prédikál a tömegnek, ott prédikál a fogányoknak, akik a Baál kultuszban vannak, akik a Baál istenének szeretnének áldozatot bemutatni, és ott vannak azok, akik Jahvéban, Istenben hisznek, amikor Illés nekik prédikál, akkor azt mondja, hogy meddig sántikátok még kétfelé. Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, hogyha a Baál, akkor pedig őt kövessétek, de ne legyetek olyanok, akik az arany középutat keresitek, mert nincsen olyan. Aztán Jézus szintén beszél arról, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és ezt szereti. Ne keresd az arany középutat, hanem legyen ott benned az az elhatározás, az a döntés, ami a pünkösdi prédikációban is ott volt, az a döntésre hívás, és ott volt a hallgatóságban, ott volt a tömegben, ott volt a gyülekezetben, hogy emberek leszerettek volna számolni a bűnnel. Mert drága testvérem, is tudom, hogy sokan nem szeretik ezeket a radikális dolgokat, tudom, de mégis az Isten igéje radikális és gyökeres változást akar az emberek életében elérni. Nem én is szeretnék, csak én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom a ti életetekben megtenni, meglépni. Amire én képes vagyok, az az, hogy a magam életében föl kellett ismernem, hogy nem lehetek langymeleg. Olvassátok el János jelenések könyvének 3. fejezetét. Hogy János mit ír ott? Hogy mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, bárcsak hideg volnál, vagy bárcsak forró lennél, De mivel langy meleg vagy, ezért kiköplek téged az én számból. Jézus le akar számolni ezzel az arany középúttal, amit az ember keres, mert drága testvérek, ez nem egy új keletű dolog. Az arany középút keresése, az nem a 21. század találmánya. A Szentírás elején már erről olvashatunk. És az Isten igéje döntésre hív. Ahogy engem döntésre hívott, téged is döntésre hív az Isten igéje. És tudom, hogy nem szeretik emberek ezeket a radikális döntésre hívásokat, de hadd mondjam, éppen az alapján, amit az ige mond. Vagy a bűnnel számolsz le, vagy Jézussal. Vagy a bűn zárod ki az életedből, vagy Jézust. Nincsen az, hogy ez a kettő együtt lesz. Mert Jézus nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Ő nem tud. Bármennyire szeretnéd is, testvérem, nem tud. Ezért mondja, drága testvérek, az Efezusi Levél 4. fejezetében Pál apostol. Hadd idézzem, mert olyan sokat jelentett az elmúlt időszakban nekem, kedves testvérek, hogy tulajdonképpen mi is a keresztény élet. Hogy mit jelent az, hogy valaki hívő ember. Azt mondja Pál apostol, vessétek le a régi élet szerint való új embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menj el le a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a ti szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Minden keserűség, minden indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Értitek, drága testvérek, hogy ez a hívő élet. Hogy amikor valaki leszámol a múlttal, leszámol a régivel, és valami új kezdődik. A pünkösdi prédikációban ezt élték át emberek. Ott volt a hatalmas tömeg, több száz, több ezer ember. És hallgatták Péternek a prédikációját. És Péter csak egyszerűen mondta, hirdette az igét, és embereknek az értelme és a szíve megnyílt. Mert ennek a kettőnek együtt kell lennie. Mert hányan vannak itt, drága testvérek, ebben a gyülekezetben, akiknek az értelme megnyílt, mindent tudnak Jézusról, lehet, hogy előről, hátulról, álmából földkeltve is tudják azt, hogy mi az, hogy János 3.16, mi az evangéliumok evangéliuma. Lehet, hogy betéve tudják az evangélikus énekeskönyvnek az énekeit. Lehet. De más, amikor az ember nem csak az értelmét nyitja meg, hanem a szívét is. Amikor enged annak, hogy az Isten szava, az Isten igéje megnyeri az értelmedet és a szívedet. Ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Mint úgy, drága testvérek, amikor én a feleségemnek hűséget fogadtam, akkor azt tettem az értelmemmel és tettem a szívemmel. Amikor kimondtam az oltár előtt, hogy szeretem, hogy akarom, hogy kész vagyok, akkor az volt bennem, hogy teljes értelmemmel, teljes lényemmel, teljes szívemmel szeretem őt. Akkor is, amikor mosolyszünetek vannak, mert vannak, és akkor is, amikor egyébként meg fölig vagyunk szerelmesek egymásba. És a hívő élet ilyen, tudjátok. Amikor az ember a szívét és értelmét megnyitja Isten előtt. Amikor elkezdi Isten formálni az embernek a szívét, a lelkét, az érzelmeit, és elkezdi Isten formálni, és az ő szava hatással van a gondolkodásomra. És tudjátok, hogy gondolkodtam? Csak egy példa. Hogy gondolkodtam addig, amíg nem jártam az Úrral. Tele volt az életem tisztátalansággal és paráznasággal. És teljesen természetes volt. Hiszen ezt láttam az osztálytársaimnál, ezt láttam a baráti körömben, nekem is voltak nőim, barátnőim, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. És mi kellett ahhoz, hogy megváltozzon az életem? Jézusra volt szükségem. Meg kellett térnem. Tudjátok, mi a megtérés? Metanoia. Amit itt Pál apostol mond. Megváltozni az elmétekben. Aztán az újjászületés, amiről János evangéliumának 3. fejezetében beszél Jézus. Az a döntés, az a megtérés, az az elhatározás, hogy én szeretném követni az Urat, és aztán az az újjászületés, amikor azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy szükséges néktek újonnan születni. Amikor az a szív, amiről Jeremiás egyébként azt írja a 17. fejezetben, Isten azt mondja, hogy mindennél csalárdabb és javíthatatlan. Ezt mondja Isten az ember szívére. A te szívedre is, meg az én szívemre is. Ezt mondta Isten, hogy javíthatatlan. És a pünkösdi prédikációban emberek ezt megértették. Megértették, hogy velejéig romlott vagyok Isten előtt. De Isten azt mondja, hogy azért küldtem el az én egyszülött fiamat, Jézus Krisztust, hogy a te életedre legyen megoldás. És ezért küldtem el az én lelkemet, szent lelkemet, hogy rádöbbenj arra, hogy mi a bűn. Mert egyébként Isten nélkül, Isten lelke nélkül nem tudnánk, hogy mi az a bűn. Nem tudnánk. Mert csak a saját lelkiismeretünk alapján ítéljük meg, hogy mi a bűn. És tudjátok, drága testvérek, ha elkezdenék személyesen beszélgetni itt a testvérekkel, és beszélgetnénk arról, hogy mi a bűn, akkor higgyétek el, hogy mindenkinél más lenne a mérce. Mindenkinél más. Néhány nappal ezelőtt volt adóbevallás, néhány nulla ide vagy oda, ezt csinálják a politikusok is, nem? Na de ez téged felment? Nem ment fel. Nem ment fel. Mit mond a magyar törvény? Törvény ismeretének a hiánya nem ment fel engem afelől, hogy ha valami mulasztást követtem el a törvénnyel szemben, akkor ne kérjenek számon. Értitek, drága testvére? Ezt a magyar törvény mondja, hogy a törvény ismeretének a hiánya nem ment fel. És azért, mert más ezt csinálja, téged nem ment fel. Majd Isten őt számon kéri. De téged is számon kér, meg engem is számon kér. És amikor a pünkösdi prédikáció elhangzik, akkor emberek rádöbbenek arra, hogy ez nem járható út. És szerették volna a bűnt kiiktatni az életükből. Eddig Jézust iktatták ki, de most újat szeretnének kezdeni, és azt mondják, hogy a bűnt szeretnénk kiiktatni az életünkből. De jó lenne, drága testvérek, ha a hallgatóságot, ezt a drága gyülekezetet is szíven találnák a hallottak. Ha nem a levesre gondolnánk, vagy éppen már a főételre, ha nem arra gondolnánk, hogy délután mennyi teendőnk van, ha nem arra gondolnánk, hogy jövő héten mennyi feladatot kell elvégeznünk, ha nem arra gondolnánk, hogy holnap szabadnapon kit kell meglátogatnunk a családba, hanem arra gondolnánk, hogy az Isten igéje téged akar megszólítani, téged akar megnyerni. Az Isten szava téged, meg engem. De jó lenne, ha változást hozna emberek életében, ahogy akkor változást hozott sokak életében. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy ma történnek-e hasonlók. És az első és egyértelmű válaszom erre az az, hogy történnek. Hogy természetesen vannak hasonlók. A pünkösdi történetnek a legnagyobb jelentősége nem a létszám nagysága, hanem az emberi élet változásának a csodája volt. A pünkösdi jelenetben nem a 3000 lélekszám a legfontosabb, hanem az, hogy egy-egy ember életében milyen változások történtek. Ma sem a lélekszámon van a hangsúly, drága testvérek, hanem azon, hogy egy-egy ember élete hogyan változik meg. Nyilván örülne az ember, én is lelkipásztorként örülnék, talán lehet, hogy nagyobb sikerélményem lenne, ezt a sikerélményt zárójelbe teszem, vagy idézőjelbe. Nyilván jobban örülne az ember, ha alkalomról alkalomra kicsinek bizonyulna ez a templom. De nem ez az igazán fontos kérdés. Nem ez az igazán fontos. Hanem az, hogyan, milyen lélekkel, milyen szívvel ülnek itt az emberek. Megtapasztalták-e már életükben azt, amiről az előbb beszéltem? Nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Nem az számít, hogy mennyi lélek ül itt, hanem az, hogy milyen lélekkel ülsz itt, drága testvérem. Hogy engedett, hogy állandóan elkalandozzanak a gondolataid, milyen lélekkel ülsz itt? Hogy hallgatod az igét? Ez a fontos kérdés. Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy vannak-e emberek, akik meghallják az Isten szavát, akik meghallják az Isten igéjét, akik magukévá teszik, akik azt merik mondani, hogy hát ez rólam szól. Tudjátok, hányszor hallottam, drága testvérek, amikor valaki prédikált a szószékről, és valakit megérintett a gyülekezetből, és aztán az a gyülekezeti tag nagyon mérgesen odament a lelkipásztorhoz, és azt mondta, hogy lelkész úr, rólam prédikált végig, hogy volt mersze kiprédikálni engem? És tudjátok, miért mondta ezt? Mert az Isten igéje ilyen személyes. Ennyire személyre szóló az Isten szava. Higgyétek el, nem úgy ülök rá igehirdetést írni, hogy gondolok egy-egy emberre, és akkor őt kéne kiprédikálni. Dehogy is. Az, hogy most ez jó vagy nem jó, ezt nyilván el kell dönteni, de hát azért nem ismerem annyira a testvéreket, meg a testvéreknek a gondolkodását, meg gondolatait, meg a szíve állapotát, hogy itt mindig tudjak valakiről prédikálni. Nem, én az igéről prédikálok, az Isten szaváról prédikálok. És aztán lehet, hogy ez a szó, lehet, hogy ezek a mondatok eljutnak a fülekig, aztán eljut az ember értelméig, és aztán eljut az ember szívéig. És lehet, hogy az Isten szava szíven talál. És akkor ne azon bosszankodjál, hogy a lelkipásztor kiprédikál téged, hanem azon gondolkodj, hogy Isten szava ennyire személyre szóló. Hogy a te életedre szeretne megoldást. Arra a személyre szóló életre, személyre szóló megoldást kínál. De jó lenne megtapasztalni, drága testvérek, hogy ilyen lélekkel ülünk itt ebben a gyülekezetben. Olyan jó lenne, drága testvérek, megtapasztalni, hogy vannak változások emberek életében. Hogy amit az előbb olvastam az Efezusi levélből, hogy az valósággá lenne. Hogy aki eddig lopott, az nem lop. Nekem az álmom, drága testvérek, én örülök, hogy a kormány ezen fáradozik, hogy fehérítse a gazdaságot, de nem lesz fehér a gazdaság. Megmondom, miért nem. Mert Jézus nélkül nem lesznek becsületes emberek. Gondoljatok bele, drága testvérek, ha mindenki becsületes lenne, nem lenne szükség rendőrségre. Nem? Nem kellene elfogni a politikusokat, meg nem kellene NAV, meg nem kellene NAV ellenőrök, hogy cirkáljanak itt a faluban, meg a városban. Éppen múltkor mentem valakihez látogatni, aztán pont megállt a navos kocsi. Mindenki retteg attól. Na de miért retteg? Miért retteg? Ha becsületes, akkor nem kell rettegni. Ugye? Ha becsületes valaki, nem kell retteg. Csak az retteg, aki nem becsületes. Milyen jó lenne komolyan venni az igét, értitek? Hogy aki eddig hazudott, az ne hazudjon. Aki eddig ütötte a feleségét, ne üsse a feleségét. Aki eddig nem szerette a férjét, az most szeresse. Aki csalta a feleségét, ne csalja, hanem legyen hűséges. Ez az ige, értitek? Ez a pünkösdi prédikáció. Amikor emberek élete megváltozik, olyan jó lenne megtapasztalni, hogy ma is vannak ilyen látható jelei, ahogy az emberi életek megváltoznak. Múlt héten nálunk evangelizáció volt Mandabokorban, és emberek bizonságot tettek arról, hogy hogyan változott meg az életük. És olyan jó volt hallani, hogy volt egy vállalhatatlan életük, ezt a vállalhatatlan életet Isten vállalta Jézus Krisztusban, és aztán megváltozott az életük, és egy 180 fokos fordulatot vett. Olyan jó ezt hallani, hogy Isten ma is él, ma is munkálkodik, hogy az, akiről én beszélek, az, akiről beszél a Szentírás, az élő. Az élő. És ma is jutnak hitre emberek. Fiatalok és idősek. Olyan jó lenne átélni a pünkösdi jelenetet a magunk életében, a léleknek a munkáját, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Mert a Szentlélek el tud juttatni minden embert bűnlátásra. Erre magunktól képtelenek vagyunk, hiszen a bűnben lévő ember képtelen magát más szemszögből látni, mert csak a bűn szemszögéből láthatja az ember magát. Csak a bűn szemszögéből. Mert az ember, ezt higgyétek el, hát ez felem is így van, az ember kivel elfogultabb leginkább? Hát saját magával szemben. Mindannyian magunkat védjük, nem? Sokszor még föl se teszem a kérdés, ó, drága testvérem, miért nem jöttél? Még föl se teszem a kérdés, már mentegetőzik. Nem is kérdeztem. Már mentegetőzik, hogy miért nem jött. Hát nem kell mentenie magát. Hát van lehetőség, jön. Ha jön, jön, ha nem jön, nem jön. Nem ő tesz szívességet Istennek. Isten tesz szívességet azzal, hogy ma szól. Meg se érdemelnénk. Én se érdemeltem meg. És mégis volt annyira kegyelmes Isten, hogy megszólított engem. Mint ahogy ma is sokakat megszólít, talán ebből a gyülekezetből is. Az ember magával szemben a legelfogultabb, és ezért magát menti fel mindenek előtt. Azért van szükségünk a Szentírásra, mert az egy tükröt tart elénk, és azért van szükségünk a Szentlélekre, mert az győz meg bennünket arról, hogy én vagyok az az ember, akiről szól az ige. Péter, amikor a pünkösdi prédikációt mondta, akkor az Ószövetségből igézett, ott volt az ige, és a Szentlélek volt az, aki szembesítette és meggyőzte az embert, hogy rólad van szó. Igen, drága testvérek, olyan jó, hogy ebben a gyülekezetben is meg lehet tapasztalni, hogy emberek élete változik, formálódik. Hogyan látják a bűnt bűnnek, amit addig takargattak, vagy már olyan mélyen vannak, hogy már szégyenérzetük sem volt, hanem nyíltan tették, amiben voltak, azt egyszer csak megtagadják. Miért? Mert a lélek meggyőzte őket, hogy mi a bűn. És tudjátok, kedves testvérek, ez a pünkösd. Nem a csoda, nem a tüzes nyelvek, nem a szélrohamhoz hasonló zúgás tették a pünkösdöt igazán pünkösdé, hanem az, hogy emberek, a hallgatóság, a Péter prédikációját hallgató tömeg meglátta, mi a bűn, aztán feltették a kérdést, hogy mit tegyünk. Mert követni szerették volna azt a Jézust, akiről hallottak. Aztán lett változás, mert másképpen akartak hazamenni a Péteri prédikáció után, ahogy oda mentek. És ezzel szeretném befejezni, drága testvérek, válaszolni arra, hogy mi a pünkösd. Drága testvérem, a pünkösd az, hogy másképpen mész haza, mint ahogy jöttél. Ez a pünkösd. Mert engeded, hogy a lélek meggyőzzön téged, Jézus Krisztus érted szerzett váltságáról, a szabadításról, a megbocsátásról, az új életről. Drága gyülekezet, kedves testvérem, Isten érted tett felséges dolgai hangozhatnak ma is. De engedd, hogy meggyőzzön téged az, akinek van hatalma újjáteremteni. Jó lenne alkalomról alkalomra, átélni a pünkösdi jelenetet egy-egy ember életében, és adja az Úr, hogy kezdődjön ezen a gyülekezeten, kezdje rajtad, kezdje azt, hogy másképpen mész haza, mint ahogy jöttél, hogy legyen neked is a te életedben pünkösd. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy neked van hatalmad emberi életeket megváltoztatni. Így kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Imádkozunk azért, hogy átélhessük, megtapasztalhassuk a pünkösdöt, hogy emberek életében legyen egy olyan mérföldkő, egy olyan találkozási pont, amikor le akarnak számolni a bűnnel, és a te jelenlétedben szeretnék folytatni az életüket. Urunk, munkálkodj ezen, kérünk, és tedd készé a mi szívünket, értelmünket, hogy megnyissuk előtted, és befogadjunk téged. Amen.